Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Dobrev Klára, európai parlamenti képviselő, parlamenti alelnök, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje. Kezét csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Zajlik az előválasztás. Az ön meglátása szerint mi szerint fog dönteni a választó, a jelölt személye, a programra, vagy a jelölő szervezet milyensége, minősége szerint? Magyarán, hogy melyik párt jelöli?
Szerintem mind a három nagyon fontos lesz. Most az ellenzéki szavazók minden információt megkapnak ahhoz, hogy tisztességesen és jól tudjanak dönteni. De jó lenne, hogyha az országgyűlési választáson is ilyen sok információ állna rendelkezésre, és ilyen sok vita lehetőség. Éppen ezért szerintem mind a három nagyon fontos. Fontos a miniszterelnök jelölteknek a személye, fontos az, hogy mit képviselnek, tehát mi a programjuk, az előéletük abból a szempontból, hogy mire lesznek képesek majd a választások után miniszterelnökként, és fontos az is, hogy az a párt, akit képviselnek a miniszterelnök jelöltek, annak mi a programja, annak mi a, mit képvisel, mennyire erős, mennyire van jelen a magyar közéletben.
Egy formán fontos minden? A választó azért nem így működik mindig.
Szerintem egyformán fontos minden, és persze, hát egy választó nem fog leülni most végigvenni ezt darabonként, csak úgy gondolom, hogy ezekből fog kialakulni az a benyomás, ami alapján aztán a választók döntenek.
Ön hogy szeretné, mi alapján különböztetnék meg az ellenzéki előválasztás állva lévő miniszterelnök jelöltjét? A vitákon ki mit domborít ki? Ön mit domborít ki?
Szerintem az egész kampányom az arról szól, hogy az ellenzéki szavazóknak elmondjam azt, hogy az Orbán kormányt azt le fogjuk tudni győzni a választáson. Én ebben nagyon hiszek. Tekintsenek talán túl optimistának, de bejárom az országot tényleg kelettől nyugatig, északtól délig, és egészen elmegyek a legkisebb falvakban is, és egyszerűen érzem és látom azt a hangulatot, azt az egyre bátrabb hangulatot, ami kormányváltást akar. Ráadásul az, hogy összeszerveződött az ellenzéki tábor, ez egy nagyon nagy erőt ad nekünk jövő áprilisra. Éppen ezért a kormányváltás az egy olyan dolog, amit az ellenzéki szavazók, ha így megyünk tovább, el fognak érni. De mi nem egyszerűen kormányváltást szeretnénk. De jó lenne, ha egy olyan normális országban élhetnénk. Mi azt szeretnénk, hogy leváltsuk Orbán rendszerét. Azt viszont kormányzással lehet leváltani. Az a választások utáni napok, hetek, hónapok kormányzásával lehet lebontani mindazt, amit az Orbán itt 12 év alatt alkotmányellenesen felépített. Úgyhogy az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan miniszterelnök jelöltet választanak, akinek nem remeg meg a térde, mert nagyon kemény döntéseket kell meghozni, és megvan a szükséges szaktudása ahhoz, hogy mit kell csinálni majd kormányon a rendszerváltás érdekében.
Miért alkotmányellenes, amikor az alkotmány ból fakad minden más törvény, és erre a kormányok azért szoktak figyelni, ez a kormány is.
Én javasolnám, ha még nem tették meg, akkor én javasolnám például Vörös Imre volt alkotmánybíró, vagy Flex Zoltán biztos volt már önöknél meghívását a műsorban, hiszen ők alkotmányjogászként, vagy ha úgy tetszik, jogi nyelven nálamnál sokkal szabatosabban fogják tudni elmagyarázni azt, amit én politikusként viszont megértek. A dolognak az a lényege, hogy abban a pillanatban, ahogy egy csoport, egy párt, például a Fidesz, az arra törekszik, hogy a hatalmat kizárólagosan birtokolja, az alkotmányellenes. Függetlenül attól, hogy a jogszabályt ezt milyen formában hozták meg. A modern 21. század polgári demokráciájában egyetlen egy csoport sem törekedhet a hatalom kizárólagos birtoklására. Most mi a helyzet Magyarországon? Jövő áprilisban meg lesz a közakarat, ha úgy tetszik, az a népakarat a választáson. Nagyon remélem, hogy az lesz a népakarat és a közakarat, hogy a Fidesz kormányt leváltsuk. Az új kormány hatalomba lép, és azt látjuk, hogy a Fidesz mindent elkövet annak érdekében, hogy az új kormány ezt a népakaratot, közakaratot ne tudja közjogi formába önteni. Azaz ne tudjon kormányozni. Ez önmagában alkotmányellenes.
De ez még nem történt meg.
Ez
nem volt még választás. És jól emlékszünk, volt már nagyon nagy többsége egy MSZP-SZDSZ kormánynak is, akkora nagyjából, mint a Fidesznek most. Akkor ha visszafele gondolkodva, az is alkotmányellenes.
Akkor bontsuk le a kérdésének az első kérdését, mi az, ami megtörtént, és mi az, ami nem. De az alkotmányellenes rendszer felépítése megtörtént. Mi nem élünk most egy jogállamban, mi nem élünk egy alkotmányos demokráciában. Ráadásul azt is látjuk, hogy a Fidesz az elmúlt időszakban, szerintem ők is látják a közvéleménykutatásokat, ők is készülnek, nem egyszerűen lop, mint eddig, hogy mindent, ami mozdítható, elvisz, hanem nagyon tudatosan, nagyon szisztematikusan készül arra, hogy egy esetleg elvesztett választás után hogyan tud egy pár hónap alatt visszajönni. Csak az elmúlt heteket nézzük, vagy az elmúlt napokat nézzük, az autópályák 35 éves koncesszióját, kaszinó koncessziók. Most a mai hír, hogy a távközlésben is azon gondolkodnak, hogy 35 éves koncessziókat adjanak, vagy adott esetben az informatikai rendszere, még a kormányzati informatikai rendszere is. Mit hagytam ki? Hulladékgazdálkodás, egyetemek, és akkor még sorolhatnám.
De a hosszú koncessziók azok automatikusan a lopás jelei, mert ha visszagondolunk a történetünkre, voltak nálunk hosszú koncessziók, autópályák is.
Szolgáltatási koncesszió 35 évre nem, de erről majd beszéljünk külön, mert az ráadásul mindenféle jogszabállyal ellenkezik. Ugye ezt most az elmúlt napok vagy hetek eseményeit mondtam, de nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy hogyan működik ma Magyarországon a médiahatóság, hogyan működik az alkotmánybíróság, hogyan működik a legfelsőbb bíróság, a legfőbb ügyész, az adóhatóság, a költségvetési tanács, és akkor még egy nagyon hosszú sort tudnék mondani. Olyan rendszert hozott létre Orbán, amiben az ő fideszes pártkáderei gyakorlatilag leváltathatatlanok, nem lehet őket leváltani. Egyik oldalról, másik oldalról pedig olyan jogosítványokat kaptak, ami egy új kormány esetében is meg fogja akadályozni az új kormány működését. Mondjuk például a fideszes pártkatonák nélkül, akik a költségvetési tanácsban ülnek, az új kormány még egy költségvetést se tud módosítani. Ha azt mondom, hogy szerintem be kell vezetni újra a nyugdíjak svájci indexálását, vagy meg kell emelni a családi pótlékot, mert gyalázatos, hogy a pelenka költségre nem elég, és 10 éve nem emelték meg, és ezért új költségvetést, hogy módosítani kell a jelenlő költségvetést, azt mondja majd nekem 3 darab fideszes mameluk, hogy bocsánat, de ezt nem teheti meg, mert nem.
Ha feltesszük, hogy ez így van, hogyan akarja ezt a kérdést megoldani?
Úgy gondolom, hogy a következő parlamentnek ki kell nyilvánítania azt, hogy az alaptörvény alkotmányellenes.
Milyen többséggel?
Egyszerű többséggel is. Erre 2 okom van. Az egyik, amivel a fideszesek mindig érvelni szoktak, hogy jaj, hát minden olyan szabályosan lett meghozva. Hát szabályos 2/3, szabályosan hozták meg ezeket a törvényeket. De erre azt tudom mondani, hogy ha így lenne, ha egy jogszabálynak vagy egy törvénynek pusztán a formai meghozatali módját vizsgálná, akkor a történelemben a legnagyobb gazemberségek a 20. században soha nem nyerték volna elméltó büntetésüket. Jogászként is azt tudom mondani, hogy attól, hogy egy törvény formailag szabályos, nem lehet eltekinteni a tartalmától. Ha tartalmát tekintve alkotmányellenes, és az előbb elmondtam, hogy miért, akkor már pedig ezt így kell tekinteni.
De bocsánat, 2/3 jogszabályt lehet formailag feles törvénnyel módosítani, igen, ezt átnézték a jogi szakértők, hát és azt mondták, hogy ez működik?
Éppen erről beszélek. Éppen ezért javaslom, hogy hívja meg következő alkalommal Vörös Imre alkotmánybíró, volt alkotmánybírót az adásba. Nagyon izgalmasan, sok példával fogja tudni elmagyarázni, lehet, hogy nálam szakszerűbben azt, hogy hogyan működik, és miért alkotmányellenes mindaz, ami történt.
De azt is el tudják magyarázni, hogy ez mitől lesz alkotmányos, mondjuk az Európai Unióhoz tartozó. Országban? Letárgyalták? Ezt az Európai Unió fogja szeretni?
Na még akkor mondom tovább az érveimet. A következő érvem. Ugye nagyon egyértelmű, hogy az Orbán kormánynak ez a mindent gyakorlatilag a hatalom megtartása, korrupció és a lopás alá alárendelt államszervezete és működése lassan kiverte a biztosítékot az Európai Unióban is. Azért mondom, hogy lassan, mert én is olyan türelmetlen voltam már az utóbbi években. Tehát tényleg 10 évre volt szüksége mondjuk a néppártnak, hogy rájöjjön, hogy az, amit a Fidesz képvisel, az nem keresztény és nem demokrata semmiféleképpen, ezért semmi keresnivalójuk nincs a keresztény-demokrata közösségben. Hogy 10 évre volt szükség az Európai Uniónak, hogy rájöjjön arra, hogy az Európai Uniós támogatások jelentős része az Magyarországon vagy Orbán családját, papáját, testvérét, vejét, nem tudom, ipamját, apamját gazdagította, vagy az oligarcháit, Mészárostól Garancsig.
Bocsánat, de a kérdésem arra vonatkozott, hogy arra van felhatalmazásuk, bárkitől formálisan vagy informálisan, hogy feles törvénnyel alaptörvényt módosítsanak Magyarországon, hogyha úgy alakul a helyzet? Igen.
Kicsit alaposabban magyarázom el, de egy pillanatig nem felejtettem el a kérdését, úgyhogy fogok rá válaszolni. Úgyhogy amit mondok, az nem a kitérés, hanem a magyarázat, mert pontosan érzékelem, hogy ez egy nagyon izgalmas téma. Szóval az Európai Unió végre rájött, hogy nem lehet az európai adófizetők pénzét lopásra költeni, és éppen ezért megalakított a jogállamisági eljárást. Magyarországgal szemben el fog indulni az uniós pénzek védelmében a jogállamisági eljárás, ami el fogja venni az Orbán kormánytól a jogot arra, hogy az uniós pénzeket szétossza. A jogállamisági eljárás alapja egyébként éppen azok a törvények, amelyeket én is kifogásolok. Hiába vannak kétharmaddal meghozva, attól még azok ellentétesek mindazzal, amiben hiszünk.
Jó, de a jogállamisági eljárásban én nem emlékszem olyan kitételre, ami arra vonatkozna, hogy az felhatalmaz bárkit, hogy alaptörvényt alacsonyabb jogszabályjal módosítsa.
Ezért kérnem, hogy képzelje majd magát a következő kormány helyébe. Elindult a jogállamisági eljárás. Magyarország nem kap Európai Uniós pénzeket. Azért, mert a bírósági szervezet az nem felel meg az Európai Uniós alapértékeknek, az ügyészség, nem szabad a média, nem tudja tényfeltáró újságírók tömege követni a közpénzek útját, és még sorolhatnám. Megteheti azt az új kormány, hogy ránéz az Európai Unióra, és azt mondja, hogy bocsánat, nincsen kétharmadom, ezért az összes meglévő törvényt, az összes meglévő egyébként jogellenes és Európai Uniós értékellenes és az alapszerződésünkkel is szembe menő intézményt megtartom. És a következő kormány is azt fogja mondani, hogy bocsánat, mégsem jöhetnek az Európai Uniós támogatások. Nem lehet ezt megtenni. Ezért is mondom mindenkinek, hogy olyan miniszterelnököt válasszon, aki ezt a konfliktus vállalja.
De mi lesz a menetrendje a dolognak? Először is feles törvénnyel módosítanak, hatályon kívül helyeznek alaptörvényt?
Igen.
Mi a technika?
A közös alap, az ellenzéki pártok által közösen megállapított, és ez szerintem a legfontosabb része az alkotmányos dilemmánknak. Dilemmának hívom, mert teljesen jogos, hogy ilyen sokat beszélünk róla. És nekem sincs a zsebemben a bölcsekköve. Egy valamit látok. Orbán rendszer lebontásának neki kell állni, és ahhoz a kétharmados törvények nem jelenthetnek gátat. Hogy technikailag ezt hogyan fogjuk megoldani, ebben nagyon sok mindent most végig tudunk beszélni, és van egy-két dolog, amit, hogyha nem haragszik, akkor nem is fogunk végig beszélni. De hosszú az a 8 hónap még, ami hátra van a választásokig.
Amikor egy feles többség elkezd megszavazni egy kétharmados alaptörvény hatályon kívül helyezését. Uh-huh. Így képzelik?
Igen. Igen, így képzelem. Így képzelem, méghozzá azért, mert deklarálnia kell az új parlamentnek azt, hogy az alaptörvény az alkotmányellenesen lett meghozva. Valamint, és az is nagyon fontos, hogy a közös alapba, tehát az ellenzéki pártok által megállapodott közös programban benne szerepel az, hogy új alkotmányra van szüksége az országnak. Az új alkotmány megalkotását azonban nem szabad még egyszer ilyen egypárti alkotmányát tenni, azaz hirtelenjében a parlamenten átnyomni. Micsoda szégyene az az országnak, hogy pedig még büszke is volt rá Szájer József, hogy ő az iPad-jén irogatta Magyarország alkotmányát. Azt az alkotmányt, amit minden országban hosszú évek vitája, szinte majdnem minden embert bevonva készül el. Ezért az új alkotmánynak olyannak kell lennie, egy alkotmányozási folyamat végén, amit egyébként népszavazásnak kell megerősítenie, és az fogja, ha úgy tetszik, akkor helyettesíteni, vagy a helyébe lépni a mostani alaptörvénynek.
Akkor bele kell írni az újba azt is, hogy egy párt többet nem szerezheti meg a hatalmat Magyarországon?
Na, ezek azok a dolgok, amelyeket meg kell beszélni. Nekem most erre nagyon sok javaslatom és ötletem lesz, de és akkor a hallgatóknak ismét azt tudom mondani, ez nem az a kormány lesz, ahol a miniszterelnök hétfőn kitalál valamit, kedden benyújtja, szerdán elfogadják, csütörtökön beterjesztik, hanem ezekről a gondolatokról és javaslatokról kell majd gondolkodni.
Meg elképzeltem a DK-t, amit mondjuk megnyeri a választást, majd személyesen azt mondja, hogy az új alkotmány értelmében én nem léphetek hatalomra. Mert hogy nem lehet egy pártnak még egyszer hatalma.
Nem, valami teljesen félreért. Nem arról szól a történet, hogy nem pártok indulnak a választáson. Természetesen pártok képviselői ülnek a parlamentben. A modern polgári demokrácia az a pártképviseleten alapuló demokrácia. Azonban azért vannak benne az alkotmányokban, és akkor ne haragudjon, még ezt a semmiféleképpen nem akarnék itt egy jogi előadást tartani, mert gyorsan elkapcsolnának a hallgatók, de nem azért van az alkotmányban a fékek és ellensúlyok rendszere benne, mert hogy ez egy olyan izgalmas történet, hanem éppen azért, mert olyan alkotmányt kell elfogadni, ami a mindenkori kormányt, a mindenkori győztest, a választáson mindenkor hatalmat szerző kormányt korlátozza. A mostani alkotmánnyal éppen az a baj, hogy a mostani győztest és a mostani kormányt hatalmazza fel korlátlanul. Ez a baj. Egy olyan alkotmányt szeretnék, amelyben benne van az a fajta függetlenség, ami a miniszterelnököt adott esetben engem korlátoz. Egy olyan média...
Ki által?
Hát a független intézmények által. Nem véletlen beszélünk olyan sokat a független bíróságokról. Ma Orbán kézi vezérli a bíróságokat. Beszélgessen egy kicsit például a devizahitelesekkel, hogy hány olyan tapasztalatuk van, amikor a politika, jelen esetben a Fidesz belenyúl, és megpróbálja megfélemlíteni a bíróságokat. Ennek egyébként hosszú irodalma van már Magyarországon is. A kormányt kell ellensúlyozni a szabad médiának. Például a közszolgálati médiának, aminek függetlennek kellene lennie. Olyannak, ami beszámol a kormánynak kedves és a kormánynak nem kedves dolgokról is. És ennek törvényi garanciái kell, hogy legyenek. Ez teljesen hiányzik az alkotmányból. Függetlennek kellene lenni az ügyészségnek, ami adott esetben elviszi azt a bűnözőt is, akinek Fidesz pártakönyve van, azt a bűnözőt is, aki egyébként a miniszterelnök családtagja.
Vannak eljárások fideszes politikusok ellen?
Hát egy-kettő van. Azt
gondolja,
hiszem,
hogy ez ilyen takarózás, vagy csali?
Hát ön szerint nem kellett volna eljárást indítani például Tiborcz István ellen, miután az Olaf által dokumentált költségvetési csalás ott van feketén-fehéren.
Szerencsés megmondani bárkinek, hogy egy ügyészségnek, vagy egy bíróságnak mit kellene csinálnia?
Hát politikus által nem, de mondjuk az Olaf az egy olyan független szervezet, aki ráadásul át is nyújtotta a dokumentumokat annak érdekében, hogy az eljárás elinduljon, akinek azt hiszem, hogy adok a szavára, jobban adok a szavára, mint Polt Péterére.
Politikusként megmondaná, hogy a bíróságok mit csináljanak, vagy az ügyészség?
Semmiféleképpen. Tőlem a választópolgárok soha nem fognak olyan mondatot hallani, hogy XY-t én börtönbe zárom, dehogy is, semmilyen dolgom nincsen. Miniszterelnökként egy nagyon fontos feladatom van. Nagyon gyorsan és nagyon hamar eltakarítani a független intézmények éléről azokat a fideszes embereket, akik most akadályozzák azt, hogy ezek függetlenül működjenek.
Milyen módszerrel? Ezt hogy lehet megcsinálni?
Én nagyon sokat beszéltem az elmúlt időben rendőrökkel, ügyészekkel, bírókkal, és azt tudom mondani mindenkinek, mert tudom, hogy mindenki aggódik, hogy alig várják a rendőrök, hogy üldözhessék a bűnt. Csak nagyon sokszor leállítják őket. Tele van az ügyészi rendszer tisztességes ügyészekkel, akik vádat emelnének azok ellen, akik ellopták a magyarok vagyonát az elmúlt években. Csak leállítják őket. És tele van a bíróság tisztességes bírókkal, akik hoznának tisztességes ítéletet, csak meg vannak félemlítve, és hát most meg aztán végképp egy ilyen fideszes kollégista barát lett odaültetve a fejük tetejére. Igen, ezeket az embereket egyszerű többséggel kell elmozdítani. De azért, mert a kinevezésük alkotmányellenes.
Hoznak egy törvényt, hogy mostantól kezdve a szervezet vezetője meg a helyettesei felmentést, idejüket kezdik tölteni?
Igen, és hozunk egy olyan törvényt, ami visszaállítja azt, hogy a bírósági szervezet vezetőit például a bírók saját maguk választják, és ezért független.
Látják ennek a folyamatát, hogy mit kell megcsinálni először, mit kell megcsinálni másodszor, harmadszor, mert ez elég bonyolultnak tűnik a teljes köz- meg államigazgatást lecserélni.
Ez
egyetlen milyen szintig kell lecserélni?
Ez így van, és azt is tudom önnek mondani, hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat lesz, mert ráadásul nem egy helyen kell belenyúlni. Most itt leragadtunk az igazságszolgáltatás vagy a média helyén, de nézzünk rá az egészségügyre. Hát ha valami, akkor a járvány bebizonyította azt, hogy az egészségügy úgy, ahogy van, összeomlott. Nem tudom, hogy a hallgatók közül hány koronavírusos beteg vagy családtagja hallgat minket, de hát egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány esetében indult például a kontaktkutatás. Azt lehetett látni az elmúlt másfél évben, hogy az egészségügyi vezetés össze-vissza kapkod, fölépít egy mobil kórházat, lebontja, ideutal, odautal, átszervez, ide szervez, anélkül, hogy meghallgatná például az orvoskamarát. Az egészségügy összeomlása azért volt ilyen drámai, mert drámai volt az a következmény, hogy Magyarországon 30 ezer ember meghalt, és legtöbben, majdnem a legtöbben haltak meg lakosság arányosan. Ez egy jelentős része ezeknek az embereknek megmenthető lett volna, legalább felhozni európai szintre a járvány halálozását, ha egy kicsit is a helyzet magaslatán áll az államigazgatás. De higgyék el, ugyanez a helyzet az oktatásban.
Jó, de meddig cserélné le a vezetőit?
Ez minden egyes területen más és más. Az oktatásban, ha beszél egy iskolaigazgatóval vagy pedagógussal, ugyanerről fog beszámolni, hogy a klik egyik keze nem tudja, hogy mit csinál a másik keze, azt se tudja. Volt olyan iskolaigazgató, aki fölvett egyébként diákokat vidékről budapesti gimnáziumban, lelkesen kiküldte nekik a levelet, hogy ebben a kollégiumban foglalhatják el a helyüket, majd két nap múlva kiderült, hogy már rég bezárták a kollégiumot, csak elfelejtették az iskolaigazgatót is értesíteni róla. És a vízgazdálkodás, a munkaügy, a műemlékvédelem és bármihez nyúlunk, minden hasonló állapotban van.
Honnan
ezek a fideszesek kormányozni nem tudnak.
Honnan lesz ennyi emberük? Már vannak mindenütt ott a szervezetekben, akik azt mondják, hogy csak azt a pillanatot várom, hogy végre a fődökömet kirúgják, és akkor én, mint hithű baloldali beszállok a helyére?
Isten ments, hogy hithű baloldaliak legyenek. Tisztességes közszolgákat szeretnék. Tisztességes közszolgákat szeretnék. Annyira nem érdekel, hogy kire szavaznak. Tényleg. Tehát szavazhatnak a Fideszre, szavazhatnak a DK-ra, Momentumra, Jobbikra, bárkire.
De honnan fogja tudni, hogy kit kell lecserélni? Mondjuk ez még a jövő zenéje még nem nyerték meg, még az előválasztás sem, nem, hogy a rendes választást.
Nagyon egyszerű a dolog. Az elmúlt heteket én már azzal folytattam, hogy pedagógusok, egészségügyisek, rendőrök, közigazgatási dolgozók, vezető közgazdászokkal tárgyalok, beszélek folyamatosan. Azt lehet látni, hogy melyek azok az intézmények, ahol nem működnek. Nem boszorkányüldözésre van itt szükség. Dehogy is. Meg kell nézni, hogy melyik intézmény működik, melyik nem működik. Mi az, ami működik náluk, és mi az, ami nem működik. Azt összetudom magának írni, hogyha egy kicsit hosszabb a műsoridőnk, és van még egy két-két és fél óránk, akkor végig is tudjuk venni a teljes magyar államigazgatást, hogy melyek azok a kritikus pontok, amik már pontban is látszanak, hogy nem csak a következő kormány, hanem az ország érdeke szempontjából drámaian rossz minőségben működnek, és be kell avatkozni. Higgy el, hogy az állami igazgatásban dolgozó embereknek is a túlnyomó része tisztességes. Meg vannak félemlítve, nem mernek nyilatkozni, nem mernek szólalni, és ami a legnagyobb baj, nem mernek dönteni. Mert az átlátható közigazgatási hierarchiát és döntéshozatali struktúrát átvette az urambátyám rendszer és a feudális viszony rendszer. Ha ezt az ember lebontja, akkor az államigazgatás is működni fog.
Ez a teljes megújulás lesz a kampányának a középpontjában, amikor miniszterelnök jelölt jelöltekkel vitatkozik rendezvényeken, akkor ezt helyezi a középpontba?
Nézze, az, hogy az ember egy jól működő kormányzati struktúrát és egy tisztességes politikai rendszert hozzon létre, az csak egy eszköz. Soha nem a cél. A jól működő kormányzati struktúra egy eszköz ahhoz, hogy az ország jobban teljesítsen és jobban működjön. Szerintem miniszterelnökként az embernek az a célja, hogy az országban élő emberek, magyar emberek jobban éljenek. Jobban éljenek. Egy hónap múlva, egy év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva és 50 év múlva is. És nem is szeretnék itt ilyen olyan távlatokat, hogy majd valamikor jobban éljenek. Nem. A miniszterelnöknek a mai élő emberekkel is van dolga. Ezért mindez annak azt a célt szolgálja, hogy azokat a terveket, azokat a programokat végre lehessen tartani, hogy egy jobb egészségügyet lehessen csinálni, egy jobb oktatást, egy tisztességesebb szociális rendszer, egy sokkal tisztább környezetvédelmet, és még sorolhatnánk, hogyha van időnk, akkor lehet, hogy a szünet után nagyon szívesen elmondanám az egész programomat.
De ezeket nyilvánosságra is hozzák, megmondják, hogy X intézmény vezetőjének mennie kell, Y intézmény nagyon jól dolgozik, maradhat. Hogy kell elképzelni ennek a folyamatát?
Először természetesen meg kell nyerni a választást. Meg kell nyerni, és utána. Én nem tudom most önnek részleteiben menően elmondani, és nincs is ilyen lista a fejemben, hogy ki jó és ki nem jó. Az ember megnyeri a választást, és pontosan tudja, hogy mit akar csinálni. Például az egészségügyben szeretnénk egy tisztességes bérrendezést csinálni. Ehhez meg kell teremteni a költségvetési forrásokat. A pedagógus esetében kell egy tisztességes pedagógus bért csinálni. Ehhez vissza kell adni az iskolákat az önkormányzatoknak, a szülőknek, a diákoknak, a tanároknak, annak a közösségnek, aki az iskola. Ehhez végig kell nézni, hogy ki mindenki dolgozik most a rendszerben, ki mindenki rendelkezik azzal a szaktudással, amire szükség van a következő időszakban. De sorolhatnám tovább az adórendszertől kezdve, a külpolitikán át. Nagyon sok minden van, amit az ember kormányra kerülve megnéz és összerak.
Az egészségügyi rendszer az talán könnyebben érthető. Megyesi Péter végrehajtotta a programját, megadta azt a béremelést az embereknek, amit ígért.
Igen.
Majdnem összeomlott a gazdaság. Mennyire lehet itt nagyra látó ígéreteket tenni?
Én pénzügyjogászként csupa olyan ígéretet teszek, amit aztán kiszámolok. Ezt ismerik a kollégáim, hogy én szeretek számolni, és szeretek számokra alapozva beszélni. Hogy mondjak önnek egy példát? Most tavasszal, amikor volt a költségvetési vita a parlamentben, akkor előtte a kollégáimmal együtt átnéztük a költségvetési törvényt. És közel 2000 milliárd forintnyi olyan forrást találtunk a költségvetésben, amit ész is értelem nélkül költöttek el. Iszonyatosan sok pénz a 2000 milliárd forint. Az egész egyszerűen annyi pénz, amiből mind a nyugdíjemelést, mind a pedagógus és az orvos béremelést meg lehetne oldani. Ebből vannak egyszeri tételek, mint a vadászati világkiállítás, és vannak természetesen olyanok, amik elhúzódóak. Pusztán a költségvetés átcsoportosításával, azzal, hogy megszüntetjük azt a közpénzherdálást és lopást, ami benne van a költségvetésben, az 2000 milliárd forintnyi átcsoportosítás.
És ez a hosszú tételeket nézve ezt minden évben elő lehet állítani, úgy számolják?
Ezt minden évben. Például, hogy mondjak egy példát. A GDP 6%-át költi ma a kormány úgynevezett gazdaságélénkítő támogatásokra. Ez nagyon sok. A legállami beavatkozásosabb országban, nem tudom másképp megfogalmazni, alig éri el a 3%-ot, és ott már azt mondják, hogy ez egy állam vezérelte. Ráadásul ezeknek a gazdasági támogatásoknak a jelentős része 50 milliárd Mészárosnak, itt 20 milliárd Karancsinak, ott a piacgazdaság alapvető elemeit gyakorlatilag nem is veszik figyelembe. Ez olyan sok pénz, ami nem egyszerűen hiányzik máshonnan, például az oktatásból, az egészségügyből, a nyugdíjakból, a családi pótlékból, hanem azt mondják nekem a piaci szereplők, a külföldiek is és a magyarok is, hogy ezzel gyakorlatilag az Orbán kormány elérte azt, hogy Magyarországon az élet számos területén megszűnt a piacgazdaság.
De azt nem mondják, hogy milyen jó lenne, ha ezt esetleg ők kapnák meg?
Nekem biztos nem, mert nem fogják megkapni. Lehet, hogy másnak mondják. Úgy képzelje el, hogy a turizmusban, a turisztikai fejlesztésekben ma már az egyáltalán nem szempont, hogy kinek milyen piaci elképzelése van, ki mire próbál fókuszálni, mert pontosan tudják, hogy a nagy NER kedvezményezett oligarchák, azok mindenfajta üzleti piaci versenyt csak úgy felül fognak írni, mert hirtelenjében kapnak 5 milliárdot erre, 10 milliárdot arra, és oda a piaci verseny. Hiába dolgozik valaki tisztességesen, éttermesként, szálloda tulajdonosként, borászként, vagy bármit említsek a turizmus területén, pontosan tudja, hogy eljön a NER, és egy perc alatt mindent tönkretesz, vagy éppen egy teljesítmény nélkülit jutalmaz. És ez még csak a turizmus. És ez még csak egy szegmense a költségvetésnek. És azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy azzal is tisztában vagyok, hogy nem látom át én még a költségvetés minden egyes sorát, hiszen ahhoz kormányon kell lenni, hogy például megtaláljuk a fejezeteken belül az itt-ott eldugott pénzeket. A hazug közmédiára hivatalosan nagyjából azt hiszem olyan 70-80 milliárd forint megy, az, amit úgy össze lehet rakosgatni a költségvetés soraiból. De amikor majd részletesen látjuk a költéseket, akkor meg fogom tudni mondani azt, hogy még közpénzből mennyi pénz megy propagandára, mennyi pénz megy hazugságra, és mennyi pénz megy kampányra, amit most lehet, hogy valahogy elsuvickoltak ott a sorok között, és attól félek, hogy ez hasonló nagyságrend lesz.
Még mindig az előválasztási folyamat első fordulója előtt tartunk, és a konkurensei mind pártelnökök, ön nem. A pártelnök, miniszterelnök Gyurcsány Ferenc korábban itt ebben a stúdióban világosan elmagyarázta azt a nagyon sokakat érintő kérdést, hogy mi az önök politikai, meg mi a magántermészeti kapcsolata, és a között mi a különbség, mivel itt mondta, most van alkalmunk meghallgatni, egyszerűbb, ha meghallgatjuk, mint hogyha én mondom.
Jó.
A döntésekben, akár a tekintettel, hogy nem elnökségi tag, és erre azért szigorúan vigyázunk, hát mondjam, nagyon mérsékelten és áttételesen vesz részt, és az is igaz, hogy azt meg kellett tanulnia elsősorban neki, hogy a mi magántermészetű viszonyunk az más, mint a politikai kapcsolatunk. Volt ugye az elején, amikor egyszer-kétszer azt kellett neki mondjam, nagyon nyugodtan, Klára, most nem a férjeddel beszélgetsz, most a pártelnökkel beszélgetsz, és ez a pártnak az álláspontja, ezt kell képviselni.
De most más a kocka fordult. Most ön a miniszterelnök jelölt. Ugyanez a viszony?
Ez így van. Nem, és értelemszerűen a viszony is változott. Mármint a magánéleté az nem, az továbbra is rendben van. Mint minden egyes demokratikus pártnál, a kampányidőszakában a miniszterelnök jelölt az, aki a politikai döntések végső meghozatalában kimondja a végszót. Miniszterelnök jelöltként meg végképp. Ha megnézik az amerikai politikát, mondjuk, hogy ki a demokrata párt elnöke, szerintem erre nagyon sokan nem is fognak tudni válaszolni a hallgatók közül, de az, hogy ki a demokrata párt elnöke, mármint, hogy az amerikai Egyesült Államok demokrata párti elnöke, az pedig majdnem mindenki tudja. Ez a világon mindenütt így van, és ez így is helyes, hiszen az a közjogi felelősség, ami a miniszterelnökséggel jár, az elsődleges a pártban viselt felelősséghez képest. Úgyhogy miniszterelnök jelöltként az előválasztási folyamat lezárta után már azokban a legfontosabb politikai döntésekben, amit az elnökség meghoz, ezeket a döntéseket, ezeket értelemszerűen a végén velem együtt fogja meghozni.
De nem vagyok egy autorit. hogy elnök úr, most nem a feleségeddel, hanem a miniszterelnök jelölt. Te a párt miniszterelnök jelöltjével beszélsz?
Persze, persze. És pontosan tudom, hogy ez nem mindig egyszerű, de szerintem mi azért ebben már elég jó munkamódszert alakítottunk ki. Különösen azért, mert a demokratikus koalíció egyébként rendkívül szabad és demokratikus párt. Itt nincsenek egyszemélyi döntések.
Az én miniszterelnök az egyszemélyben dönt.
Az én habitusomból is ez következik, és ebben majd szeretném, hogyha mindenki látná is a különbséget jövő április után, hogy a miniszterelnök az első az egyenlők között. Óva intenék mindenkit, óva intenék attól, hogy higgyen annak a miniszterelnöknek, aki úgy gondolja, hogy mindent jobban tud bárki másnál, és a Fradi vagy a nemzeti válogatott kezdő 11-es csapat összeállításától kezdve, a vakcina választáson át, a turizmus fejlesztésig úgy gondolja, hogy mindenhez ért. Szerintem ilyen ember nincs, ilyen miniszterelnök meg csapnivaló, egyébként látjuk, mert ez van az ország élén, csapnivaló.
Csak jobban kell értenie a végső döntés miatti felelősség elhurcolásához.
Egy, és bizony, nem, ennél sokkal többhez kell jobban értenie. Jobban kell értenie ahhoz, hogy nálánál okosabb emberekkel tudjon együttműködni, és meg tudja őket hallgatni, hogy oda tudjon figyelni, hogy meg tudja érteni. Egy modern miniszterelnöknek, és muszáj, hogy azt mondjam, az, amit Orbán képvisel, az tényleg egy ilyen múlt századi attitűd. A mai világban az okos vezető nem csak a politikában, egyébként a gazdaságban is, vagy a társadalom más területén, az okos vezető az kompromisszumra törekszik. Az az okos vezető a mai világban, aki képes azt mondani, hogy ezt nem tudom. Vagy képes azt mondani, hogy figyelj, szerintem ebben neked igazad van.
De azt nem mondhatja, hogy én ugye miniszterelnök vagyok, de nem döntök, mert ez ehhez nem
értek. Semmiféleképpen. Éppen azért mondom, hogy okos vezető. A döntést azt meg kell hozni. Nem az a kérdés, hogy az ember meghozza a döntést vagy sem, mert ez feladat egy miniszterelnöknek. Naponta tucatnyi, én láttam közelről kormányzást, ez naponta tucatnyi döntést jelent. És ezt a döntést utána kőkeményen végre is kell hajtani. A döntés meghozatalának a folyamata az elképesztően fontos. És arra szeretném felhívni egyébként az újságírók, a választók, a politika iránt érdeklődők figyelmét, hogy itt egy óriási nagy feladatunk van a következő hónapokban, vagy lehet, hogy évben közösen, hogy visszaadni a politikai vita, a politikai egyet nem értésnek a jogát a közbeszédbe. Hogy ne higgyék azt, hogy ha politikáról vitatkozunk, vagy valamiben nem értünk egyet, akkor gyengék vagyunk. A vita, az, hogy valamivel nem értek egyet, vagy valamit nyitottan megkérdezek, az az erőjele a politikában. Az az erőjele, hogy vagyok annyira bátor, és képes vagyok akár a saját véleményemet ütköztetni másokéval, de valamihez még nagyobb bátorság kell. Adott esetben a saját véleményemet megváltoztatni. És éppen ezért ez egy teljesen másfajta kormányzási stílust is fog jelenteni. Ami következik persze abból is, hogy ellenzéki koalícióban fogunk dolgozni, ahogy mondtam az elején, baloldali, liberális, zöld. Itt nagyon sok mindent meg kell vitatnunk egymással, és sok mindenben fogunk vitatkozni. Uram, bocsánat, néha veszekedni is.
De például abban, azt már megbeszélték Márki-Zay Péterrel, aki azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc miatt, ha ön a miniszterelnök jelölt, akkor az Orbán Viktor miniszterelnöksége és újabb kétharmad.
Hát kormányzás szempontjából ez egy lényegtelen probléma. Kormányzásban
ez majd a választás megnyerése szempontjából fontos
igen,
probléma.
Csak hogy amiről beszéltem, a koalíciós kormányzás, annak sokkal fontosabb dolgokról kell szólni, de rögtön fogok válaszolni Márki-Zay Péter, és csak értse meg, hogy a kormányzás az nem ilyenekről fog szólni. Azt szeretném, ha egy olyan kormányban, olyan közélet lenne jövő április után, ahol bejövök magához ide az Inforádióba, vagy bármelyik politikus társam, és maga keresztre feszíti őket a keresztkérdésével az oktatásról, az egészségügyről, a gazdaságfejlesztésről, vagy éppen a nyugdíjakról, hogy visszaadjuk újra ennek a szakpolitikáknak az életünk alapvető dolgait befolyásoló témáknak a presztízsét.
Megbeszélték már? Nem keresztre feszítve, csak kíváncsian kérdezem Márki-Zay Péterrel.
Márki-Zay Péterrel még konkrét politikákról, egyébként az elszámoltatásról már beszéltünk, hogy melyikünk hogyan képzeli el, egyetért velem a kétharmados törvények lebontásában, és ez egy nagyon fontos dolog, és azt látom, hogy ebben erős szövetséges is lesz az antikorrupciós harcban is, magában az egész kormányzati struktúrában pedig úgy látom, hogy ő is nyitott ebben. Nézze, ha azzal foglalkoznánk, és visszatérve az eredeti kérdésére, azzal foglalkoznánk, hogy a Fidesz az mivel fog elkezdeni minket támadni az elkövetkezendő.
Ez nem a Fidesz, Márki-Zay Péter, nem a Fidesz.
Igen, de ugye a Márki-Zay Péter logikájában is az van, hogy ja Istenem, azért, mert a Fidesz mit fog mondani majd a jelöltre. Bármit mond a jelöltre. Én most nézem ezt a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony aláírásgyűjtést. Egyik oldalról nagyon örülök neki, mert ez azt mutatja, hogy a Fidesz mindent mér, valószínűleg azt méri, hogy az ellenzéki előválasztásnak a folyamata, az, hogy járjuk az országot, hogy a legutolsó faluba is elmegyünk, kisközségekbe, városokba, kerületekbe, hogy megmozdítottuk az ellenzéki szavazókat, hogy ott vannak egyébként sok százan, ott vagyok Debrecenben 500 emberre, Pécset majdnem 800-an vannak, elképesztő mennyiségű ember, Kiskunhalason ott voltam, és közel 200 ember volt, és most még sorolhatnám. És valószínűleg ennek a sikerét mérik, és azért próbálnak meg ők is kijönni az utcára, hát nagyon árválkodó szegény fideszesek vannak oda kivezényelve, néha úgy meg is sajnálom, hogy megsimogatnám néha a buksiukat, mert tényleg nagyon árválkodva áldogálnak ott. De mit jelent ez, most azon kívül, hogy jó az előválasztás? Hogy gyakorlatilag a Fidesznek nulla mondani valója van az országról. Itt állunk a választások előtt 8 hónappal, és ezek a szerencsétlenek nem tudnak azzal kampányolni, hogy milyen eredményeket értek el egészségügyben, oktatásban, nyugdíjak vagy bérek vásárlói erejében, vagy korrupció ellenességben, innovációban. Semmivel nem kampányolnak, hogy mi mindent tudtak véghez vinni az elmúlt években. És semmivel nem kampányolnak, hogy mit fognak csinálni a következő kormányzati ciklusban. Tehát azt tudom mondani, hogy ennél szánalmasabb dolog a világon nincsen. Úgyhogy ebből az ellenzék inkább nyugodjon meg, mondom én a kollégáknak is, az ellenzéki kollégáknak is, és szerintem tanuljuk meg ebből azt, hogy nekünk meg az a dolgunk, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan lesz ebből egy jobb ország.
Visszamennek-e az elszámoltatásban a nem túl távoli múltig, például a magyar alumíniumipar privatizációjáig, vagy az önkormányzati bérlakások megvételéig?
Természetesen. Egyébként mi az, hogy visszamegyünk? Mindenki visszament már. Mondjon nekem olyan sajtóorgánumot, mondjon nekem olyan nyilvános beszélgetést, mondjon nekem olyan politikust, aki erről nem beszélt,
de
vagy nem vizsgálta volna.
De elkezdik kapirgálni a magyar alumíniumipart?
Miért
vagy
ne?
A saját lakóingatlanának történetét?
Miért ne? Semmiféle rejtegetni való nincsen. És nyugodjon,
nekiállni?
Nyugodjon meg. A Fidesz már mindent végig kapirgált, elejétől a végéig, föntről lentig, lentről föntig, nem csak a saját életemben, a férjem életében, mindenkinek az életében, aki itt az ellenzék környékén van. Én olyan nyugodt szívvel állok ezek elé, hogy ezt el nem tudja képzelni. Tényleg mindent elkövettek. Tehát
de
azt hiszem, hogy már lehetetlenek
is. Ha úgy alakul is miniszterelnök, el akarja indítani
ha
a saját történetének a vizsgálatát is?
Ha bárkinek van ilyen igénye, ha bárkinek
kinek
van
ilyen... lehet, csak önnek lehet, ha elszámoltatást kíván és ígér, akkor annak valameddig vissza kell mennie.
Hát, de nézze, nekem nincs elszámolni valóm. Tehát, hogy minden nyilvános. Maga szerintem nem tud az életemből egyetlen egy olyan percet sem mondani, amiről maga nem tudna. Nem tud egyetlen egy olyan szerzőt.
Azért biztos tudni.
Hát, azok nagyon intimek. Na jó, azok már maradjanak meg nekünk. Tényleg. Tehát azt hiszem, hogy kevés olyan ember van a magyar politikában, akinek ne lenne ennyire végigkövethető. Pontról pontra, akit ne írta volna meg már az magyar nemzet, ne készített volna róla már filmet és dokumentumokat a pesti srácok. Ha azt tudom mondani mindenkinek, hogy tényleg egy csíkos napernyőt tudok kisorsolni bárki között, aki egyetlen olyan mozzanatát vagy pillanatát az elmúlt éveknek, vagy az elmúlt évtizednek, tudja, mint az elmúlt 50 évtizednek, amióta élek. Még nem egészen 50, még csak 49,5, ami ne lenne nyilvános. Teljesen nyugodtan állok ezek előtt. Talán éppen ezért is van az, hogy ennyire magabiztosan tudok beszélni arról, hogy elszámoltatás van. Úgyhogy hagyj idézzek egyébként nagyon sok mindenkit. Nem csak tisztességesnek kell lenni, annak is kell látszani, de leginkább nem kell lopni. És a politikai hatalmat nem használhatja föl arra egy miniszterelnök, amire Orbán felhasználta, hogy a saját családjából a politikai hatalom segítségével csinál egyébként milliárdosokat. Ez szerintem egész egyszerűen elfogadhatatlan. Például azt a törvényt, ami arról szól, hogy egy politikus, egy miniszterelnök, politikus, állami vezető, és annak bármilyen családtagja, a saját lábon álló is, ne kaphasson állami támogatást, ne indulhasson közbeszerzésen, azt a törvényt azt vissza kell hozni, mert ilyen Orbán előtt volt. És akkor erre a törvényre egyébként szükség van. Szükség van a vagyonosodási vizsgálatra. Szerintem minden politikussal szemben mindig le kell folytatni a vagyonosodási vizsgálatot. Visszamenőleg is el kell tudni számolni azzal, hogy az adott politikusnak honnan van vagyona. És aki egész életében a parlamenti padsorokban ült, és semmilyen más foglalkozása nem volt azon kívül, annak nem nagyon tud valami olyan extra jövedelme lenni, mint amilyen egyébként például Orbán Viktor életmódjából következik.
Ha csak nem volt valamikor jókor jó helyen, például a privatizációs folyamatban.
Vagy például miniszterelnökként belement. Nézze, lehet egyébként erkölcsi, etikai ítéletet alkotni valakiről, üzletemberként, vagy éppen orvosként, vagy pedagógusként hogyan viselkedett. De amiről itt mi beszélünk, az valami teljesen más.
Az egy elszámoltatás, az nagyon amiről, más, az egy állami erővel végrehajtott, a tulajdon viszonyokat érintő aktus.
Amiről mi beszélünk, az az, hogy valaki, aki fogja magát és politikai tisztséget vállal, és ezt a politikai tisztséget, a saját politikai tisztségét arra használja fel, hogy tisztességtelenül és jogtalanul másokat, egyébként elsősorban hozzá közelállókat vagyonhoz juttasson. Ez valami teljesen más.
Tisztességesen és jogosan lehet?
Már tisztességesen és jogosan?
Miért ne?
Hát nézze, normál esetben azt mondanám, hogy igen. Ezzel védekezett a Gulyás, amikor egyébként felvetettük már a parlamentben a demokratikus koalíció képviselői, hogy hozzuk már vissza ezt a törvényt, tehát annyira irritálja az embereket, amikor a parlamenti képviselőknek a felesége, lánya, vagy Kósa Lajos drága mamája gazdagszik meg itt az elmúlt időszakban állami pénzekből és állami megrendelésekből. És akkor a Gulyásnak volt egy olyan fél mondata, hogy hát akkor nem is lennének politikusok. Hát azt tudom mondani, hogy akkor azok nem kellenek politikusnak. Valaki döntse el. Lehet az ember üzletember. Lehet az ember feltaláló. Lehet az ember befektető. De akkor maradjon az. Abban a pillanatban, hogyha valaki azt mondja, hogy felesküszöm arra, hogy Magyarországot, a Magyar Köztársaságot szolgálom, akkor onnantól kezdve nem kaphat állami támogatást, és nem kaphat pénzeket. Az első kategória az, amikor valaki mondjuk vállalkozó, üzletember, bármi, az egész egyszerű kategória. Ott a jogszabályoknak kell megfelelni. Ha bárki bűncselekményt követett el, akkor pedig a törvény erejénél fogva be kell lépni. Amikor valaki közhatalmat birtokol, akkor szerintem ott sokkal szigorúbbak a szabályok.
Elképzelhetőnek tartja-e, mert még mindig csak az előválasztás első fordulója előtt vagyunk, hogy bármely más miniszterelnök jelölt, ugye, mert itt van, javára ön visszalép?
Nem.
Azt, hogy az ön javára bárki visszalép?
Nincs ilyen igényem, és nem is tartanám egyébként jónak, most nem akarom nehéz helyzetbe hozni a miniszterelnök jelölt társaimat, hogyha
bárkinek... Mindenkitől meg fogjuk kérdezni.
Mindenkitől meg fogják kérdezni, akkor jó. Szerintem nem, és szerintem nagyon jó a folyamat. Mindenki meg, most Pálinkás József kivételével, de mindenki megszerezte az induláshoz szükséges ajánlásokat. Szerintem jót tesz az az ellenzéki oldalnak, hogyha mindenki megismeretteti magát. Úgyhogy én azt tartanám jó ötletnek, hogyha mindenki végig csinálna. Én biztos végig fogom csinálni.
Árnyék kormányról beszélt. Mikor áll föl? Milyen terjedelmű lesz? Milyen pozíciók lesznek benne?
Ugye október 10-én van vége az előválasztásnak, onnantól kezdve van hivatalosan egy miniszterelnök jelölt. Nekem az a célom, de azért mondom ismét, hogy célom, mert koalíciós kormányzásra készülök, ebből következik, hogy maga az árnyék kormány megalakítása és már koalíciós tárgyalásoknak minősülnek. Egyébként csak érezzék a hallgatók, hogy az valamilyen egészen elképesztő dolog, ami Magyarországon történik. Tehát különböző pártok koalíciós megállapodásokat a választások után szoktak kötni. Előválasztást azt általában egy párton belül tartanak, hogy megnézzék, hogy ki az, aki a legjobb jelölt. Az, hogy a pártok közötti versengést, azt tisztességes választásnak hívjuk. Ez az Orbán rendszer egész perverzitása, létrehozta az előválasztásnak az ilyen típusú intézményét, és azt tudom mondani, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele. Éppen az Orbán rendszer bukását fogja azt elhozni, hogy végre hosszú évek után, de képesek voltunk erre az együttműködésre. Tehát az előválasztás követően a miniszterelnök jelölt vezetésével két folyamat fog párhuzamosan elindulni. Az egyik az a közös alapból létrehozni a kormányprogram legfontosabb elemeit, tehát már részleteiben, sokkal részletesebben előtérbe állni. Ebben is szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy soha többé ne szavazzanak olyan pártra, aminek annyi a programja, hogy folytatjuk, hanem olyanra
akkor
szavazzanak.
Akkor sem, hogyha kétszer-kétharmaddal nyert.
Hát a győzelemről beszéljünk, azért tisztességes és szabad választásoknak nem nevezném azt, ami ma Magyarországon van. Egyébként a kétharmad kapcsán is nyugodtan beszélhetünk majd róla. Tehát az egyik az, hogy a kormányprogramot össze tudjuk rakni, és a másik pedig, hogy ebből a színes demokrata párt szövetségből egy szolidáris és ütőképes koalíciós kormányt alkotni. Én nagyon szeretném, hogyha év végére mind a kettővel végeznénk, és akkor neki tudunk állni erővel a kampánynak.
Az első háromban lévő miniszterelnök jelöltek automatikusan szerepet kapnak egy árnyékkormányban?
Ez a koalíciós partnerektől is függ. Én nagyon szeretném, hogyha minél többen szerepelnének benne. Szeretnék erős, bátor és küzdeni tudó politikusokat látni minél többet, de természetesen ez a koalíciós partnereknek a véleménye is. Én koalíciós kormányzásra készülök.
Milyen szerepet kívánna adni a többieknek, ha ön a miniszterelnök jelölt?
Amit a koalíciós megbeszéléseken megállapodunk benne.
Milyen szerepet vállalna ön szívesen, meglehetősen színes a szakmai előélete? Ha nem
miniszterelnöki szerepet.
És ha nem úgy alakul, ugye ez egy választás, nem lehet tudni.
Akkor szintén a koalíciós megbeszéléseken el fog dőlni. Ó, de nem osztogatnék én előre semmiféleképpen kockás papíron posztokat senkinek. Ez megint egy olyan dolog, amiben közösen kell döntenünk. Más ez a döntéshozatal, más ez a vezetési stílus. Nem kell előre megmondani, nem kell a koalíciós partnereket készhelyzet elé állítani. Komolyan, közösen sokkal erősebb döntéseket fogunk tudni hozni.
De a koalíciós partnereket a miniszterelnök jelölt szokta letárgyalni, nem?
Nem, a koalíciós partnerekről a szavazók fognak dönteni.
Tehát ők mondják meg, hogy kik lesznek benne a kormányban?
Ők mondják meg, hogy mely pártok.
De azt már látjuk most, akik az baloldali jelölt választási rendszerben benne vannak.
Természetesen, tehát a koalíciót a választók hoznák létre szavazáson. Mármint a szavazás eredményei alapján dől el, hogy hogyan áll össze a koalíció. Miután megállapodtunk abban, hogy mindannyian koalíciós partnerek leszünk, azért a szavazók fognak a végén dönteni arról, hogy ez ki, milyen mértékben, mekkora nagyságrendben, milyen súllyal fog a koalícióban szerepelni. Ezért is van kiemelt jelentőség az előválasztásnak.
Sokat bírálja a kormányt a keleti tájékozódás miatt, Vladimir Putyin miatt is. Ez nagyon más, mint amikor, ha jól emlékszem, Totó kutyát önöknél is megsimogatta?
Nagyon más.
Miért?
Nagyon más. Kínát ne felejtsük el, jó? Tehát először beszélünk Oroszországról, de ne felejtsük el Kínát sem a keleti nyitásból.
Bencsi Apavó csak nem volt önöknél
vendégségben. Nem is lesz. Ha utána néz bármely nemzetközi politikai folyóiratnál, akkor nagyon egyértelműen látni fogja, hogy 2000... Hát nehéz lenne cezúrát hozni, de nagyjából 2008-9-ig Putyint olyan vezetőnek tekintették Oroszországban, talán még 10-ig is, a nemzetközi poronton, aki ezt a hatalmas nagy országot lassan ugyan, de a demokratikus értékek, európai értékek felé mozgatja. Abban az időszakban, amikor például Putyin nálunk is vendégségben volt, Putyin rendszeres meghívottja volt az EU-NATO csúcsoknak, a NATO csúcs találkozóknak. Rendszeres meghívottja volt minden EU-s megbeszélésnek. Nagyon erős volt egyébként ez a politikai szövetség. Aztán valamikor, nem független egyébként valószínűleg a gazdasági válságtól, amikor Putyin hatalma egy kicsit meggyengült Oroszországban, akkor egy kicsit úgy érzem, mint hogy harmadik Richardként, tudom, harmadik Richard eldöntött, hogy na, akkor most gonosz leszek. Eldöntötte, hogy már pedig nem lesz demokrata. Szerintem nagyon hasonló volt Orbán Viktor lelki folyamatának menetrendje is, mint Putyiné, erről is beszélhetünk majd. És ugye ott vannak a nagyon gyanús és bizonyíthatóan elcsalt Duma választások, és utána egyszerűen beindult. Tehát egyszerűen beindul, amikor már nem tud demokratizálni, hanem egyre jobban szigorít.
Amikor, ma már nem hívnák meg vacsorázni.
Nem. Amikor hivatalos látogatáson voltunk Moszkvában, és akkor én még miniszterelnök feleségként vettem részt ezen a programon, akkor volt a programnak egy hivatalos része, és teljesen természetes és magától értetődő volt, hogy volt egy ellenzéki rádió, és miután beszélek oroszul, ezért meghívott az ellenzéki rádió, és ott az ellenzéki rádióban beszéltünk. Egyébként nagyon nyíltan és nagyon szabadon arról, hogy mi az, ami jól működik Oroszországban, mi az, ami nem, merre kellene mennie, és egy 30 perces nagyon kellemes beszélgetés volt. Hát ma már ez az ellenzéki rádió sincsen meg.
És Kína?
És még az újságírók sincsenek meg.
Kína, ahova egy városi piacra betörni egy Magyarország méretű országnak, az a főnyeremény volna. Németország, mindenki oda akar menni eladni valamit.
Ez így van. Volna. Éppen a múlt héten vitatkoztam egy régi kollégámmal, aki nagyon hasonló kérdéssel jött, mint most ön, és hogy jaj, Kína olyan nagy, és hát mi lesz Magyarországgal, hogyha a Fudán Egyetemet felmondjuk, vagy a Budapest-Belgrád vasútvonalat, hogyha megharagszanak. És éppen ezért vettem magamnak a fáradtságot, és megnéztem az elmúlt 10 év kereskedelmi, külkereskedelmi mérlegét Kínával. ezzel a hatalmas nagy Kína barátsággal, azzal, hogy szinte minden héten oda jár a külügyminiszter, és a, nem tudom, évente kétszer a miniszterelnök, azzal, hogy gyakorlatilag már mindenünket odaadtuk a kínaiaknak, ész és értelem nélkül, elvtelenül, például a Fudan egyetemes, vagy a kínai Budapest-Belgrád vasútvonalas eladósodással, írd és mond, a magyar export Kínába nem nőtt. Nulla. Nulla emelkedés.
De meg se próbálná.
De még hagyd mondjak még valamit.
Lehetne mondani, hogy az elődeim elvégeztek már egy csomó munkát, ott tarpaltak éveken keresztül, nekem már csak be kell fejezni. És
de az elődeim nem jó munkát végeztek. Természetesen, hogyha lehet magyar export termékeket Kínába vinni, az nagyon jó lenne. Azt tudom mondani, hogy mindent feláldozott a magyar kormány. Feláldozta az euróatlanti kapcsolatrendszerét, feláldozta a magyar tekintét, a magyar, Magyarország tekintét, ami megvolt az Európai Unióban. Feláldozta csak azért, hogy mindenféleképpen a kedvére tegyen a kínai kormánynak. És a kínai kormánynak igaza van, nem ő a hibás a Fudan Egyetembe. Hülye lenne az az ember, aki azt mondaná, hogy 500 milliárdot hozzám vágtak, hogy visszadobom.
Marad a Fudan?
Nem. Saját pénzből azt csinálnak a kínaiak, amit szeretnének. Amit nem teljesen, de azért. De az, hogy a magyar adófizetők fizessék ki, a kínai munkások által felépített, kínai nyersanyagból felhozott egyetemet, amire aztán utána magyar diákok szinte nem is tudnak járni, hát én egyszerűen nagyon igyekszem jó indulatú lenni az Orbán kormánnyal néha. De ebben egyszerűen nem látom a rációt. Ön látja ebben a rációt?
És Paks 2, aminek a bővítésében annak idején nagyon szép parlamenti egyetértés volt.
Nem a bővítésben volt egyetértés. Ugye ez is egy...
Az atomenergia magyarországi felhasználásának ebben jövőjében
sem.
Volt.
Ebben sem volt. Ez is egy olyan csúsztatás, ami látom, hogy átment a közbeszédbe. Abban volt egyetértés 2010 előtt, hogy indítsunk el egy több éves folyamatot, és nézzük meg, hogy szükség van-e atomenergiára Magyarországon. Látjuk, hogy hogyan néz ki a világ. Látjuk, hogy a klímaváltozás egy ilyen felgyorsuló, szinte ilyen belekerültünk lassan a spirálba. Tényleg, tehát az egyik év szörnyűbb, mint a másik. És pontosan látjuk, hogy ez visszahat például az energiatermelése, például a megújuló energia hordozóknak, vagy a megújuló energiatermelésnek a technológiai fejlesztésére is. Éppen ezért ma nyugodt szívvel ki tudom jelenteni, hogy nincs szükség Paks 2-re.
Megállítanák ott, ahol most van?
Meg.
És amíg az első rendszer kifut, akkor vége az atomenergiának Magyarországon?
Igen. És meglépték a németek, és láss csodát, született egy új iparág, plusz munkahelyekkel, plusz lehetősége, plusz innovációval. Nagyon óvatosan bánik, éppen ezért nem értek egyet például a hosszú távú gázszerződésekkel, és ami lehet, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt jó ötlet volt. Persze, csak hát könyörgöm, eltelt 10-15 év, Facebook se volt még akkor, meg elektromos autó se volt még.
És volna másik cső, amit hozunk?
Nem, csak éppen azt látom, hogy a zöld megállapodás keretében, az is egy izgalmas beszélgetés, a zöld megállapodás keretében olyan ütemben fogjuk csökkenteni, szerintem még a mostaninál is gyorsabb ütemben fogjuk csökkenteni a fosszilis energiafelhasználást, hogy ha nagyon-nagyon hosszú távú szerződéseket, én már óvatosabban írnék alá, mint amit Szijjártó.
De nem úgy szokott lenni, hogy a hosszú távúak azok általában jutányosabb áron köttetnek, mint a...
Csak a legvégén többet rá fogunk fizetni. Tehát a legvégén többet fog ráfizetni. Ha látnám a szerződést, akkor tudnék válaszolni erre a kérdésére. De hát az is elképesztő. Tehát itt vannak ezek az alapszerződések, és fogalmunk nincs, hogy mi van benne. Nézze, én arra készülök, hogy ezek nem lesznek könnyű tárgyalások, de megoldom. Nem tudom, mi van a szerződésben benne, de azt tudom mondani, hogy megoldom. És azért fogom megoldani, mert ez Magyarország érdeke.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dobrev Klára európai parlamenti képviselő, a parlament alelnöke, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László, D. Bányász Gergő felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.